Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Főegyház megyei Veni Sancte tanévnyitó szentmisét tartottak az Egri Bazilikában délelőtt. A résztvevő 1500 pedagógust és 50 paptársat Lóci Tamás, az Egyház megyei katolikus iskolai főhatóság elnöke köszöntötte, felhívva a figyelmet az új tanév mottójára, legyetek a remény zarándokai. A szentmisét Ternyák Csaba egriesek mutatta be. A főpásztor homiliájában egyebek mellett arról beszélt, mindennapi küzdelmeink közepette, a legfőbb háború már eldőlt, megváltott és az örök életre meghívott emberek vagyunk. Saját magát köpi szembe az Európai Bizottság azzal, hogy cinkos módon hallgat, amikor Ukrajna támadja a Magyarország és Szlovákia energiaellátása szempontjából kulcsfontosságú barátság kőolajvezetéket, így fogalmazott a külgazdaság és külügyminiszter a Harcosok órája című műsorban. Szijjártó Péter emlékeztetett, az Európai Bizottság idén januárban leszögezte, készen áll lépéseket tenni a tagállamok energiaellátását szavatoló infrastruktúra biztonsága érdekében, most azonban cinkos és bűnös módon hallgat. Hangsúlyozta, az ukrajnai villamosenergia import 30-40%-át hazánk adja, így a kormány olyan nehézségeket tudna okozni a szomszédos országnak, hogy a faladná a másikat, azonban mi nem akarunk az ukrán embereknek és az ukrán családoknak rosszat, még különbek vagyunk ennél. A kormány felszólítja Ukrajnát, hogy ne veszélyeztesse Magyarország energiabiztonságát, jelentette ki a barátság kőolajvezetéket ért támadása utalva a miniszterelnökséget vezető miniszter a tegnapi kormányinfón. Gulyás Gergely kérdése azt mondta, Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter nem hívta fel az orosz külügyminisztert a múlt csütörtöki munkácsi támadás után, és azt sem tartotta szükségesnek, hogy behívja az orosz nagykövetet. A hírszerzési értesülések alapján Szergej Lavrov az NBC amerikai televíziónak indokoltnak nevezte a munkácsi üzem elleni orosz támadást. A hétvégén találkozik az ukrán és az amerikai küldöttség, jelentette be az ukrán elnök Kijevben. Volodymyr Zelenszkij ismertetése szerint tegnap találkozott Keith Kelloggal is, Donald Trump amerikai elnök ukrajnai különmegbízottjával, az orosz féllel egy esetleges jövőbeni találkozó kidolgozására. November 30-áig meghosszabbította az árréstoppot a kormány, közölte a miniszterelnökséget vezető miniszter tegnap. Azt mondta, azért döntöttek így, mert a 10 legtöbbet vásárolt élelmiszer 35%-kal lenne drágább enélkül. Az Országos Kereskedelmi Szövetség főtitkára korábban úgy reagált, minden hónapban 13 milliárd forintos veszteséget okoz a kereskedőknek az árréstopp, úgy vélte, hosszabbítás esetén elbocsátások kezdődhetnek a boltokban. Megjelent a magyar közlönyben az a rendelet, amely összhangba hozza a szeptemberben induló otthonstart programot a többi családi otthonteremtési támogatással. Gulyás Gergely tájékoztatása szerint ez azt jelenti, a lakásoknál 100 millió, házaknál 150 millió forint emelik az értékhatárt. A magyarországi gáztározók töltöttsége jelenleg 64%-os, vagyis az ország ellátásához ez 82 téli napra elegendő, de ha csak a lakossági fogyasztást nézzük, akkor 171 napra elég, tehát jól állunk, hangzott el a tegnapi kormányinfón. Európa és a világ egyik vezető szakképzése a magyar, így aki ezt választja, annak ez nem egy B-terv, hanem maga a hivatás és kiteljesedés, jelentette ki a kultúráért és innovációért felelős miniszter. Jelenleg 34 szakképzési helyszínen 100 milliárd forint értékű fejlesztés van folyamatban, mondta Hankó Balázs, aki az Egri Sárvári Kálmán Technikum tantestületi ülésén vett részt. Beszélt az ösztöndíjrendszerről és a duális képzésben elérhető jövedelmekről is. Minden iskolában megérkeztek a tankönyvek és a tanítás segítő egyéb eszközök, közölte a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára. Rétvári Bence kiemelte, teljes mértékben ingyenes a tankönyvellátás, a családoknak nem kell fizetniük, ez a családtámogatás része hazánkban. Az idei évben erre 19 milliárd forintot biztosítanak. Szeptember 5-ig lehet jelentkezni az október-novemberi érettségi vizsgákra, közölte az Oktatási Hivatal az MT-vel. A vizsgázók rendes, szintemelő, kiegészítő, ismétlő, pótló, javító és előrehozott vizsgákat tehetnek. A vizsgaidőszak október 10-től november 21-ig tart majd. Fellép az Agrárminisztérium a szőlőültetvényeket megtámadó aranyszínű sárgaság terjedésének megfékezésére és kordában tartására, közölte a tárcavezető az MT-vel, megköszönve a gazdák témában adott konstruktív javaslatait. Nagy István ismertette, az amerikai kabóca terjeszti a betegséget. Végül az időjárásról. Holnap derült lesz az ég, csapadék nem hullik, a szél sok felé megélénkül. A hőmérséklet szerdán hajnalban 7 és 12 fok között, napközben aztán 30-31 fok körül alakul, ismét jelentős lesz majd a napi hőingás, híreinket hallották.
Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Az erdő fohásza.
Köszöntöm hallgatóinkat, a szerkesztőt Tikovics Ernőt hallják. Mai műsorunk egy csigafajról szól, tudományos neve Theodoxus prevostianus, de közönségesen fekete bödöncsigának hívják. Beszélgető társam a téma egyik legkiválóbb hazai ismerője Farkas Roland, a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi referense.
A fekete bödöncsiga egy olyan családtagja, amelyeknek 4 tagja is él Magyarországon, folyóvizekben. Jellemzően vannak köztük elterjedtebb fajok, amelyek országszerte a legnagyobb folyóinkban megtalálhatók, és vannak olyanok, amelyek ritkábbak. És természetesen a legritkább a fekete bödöncsiga, amelyik mindössze 2 helyen található hazánkban.
És korábban sem volt egy igazi gyakori faj.
Hogyha kicsit visszamegyünk földtörténeti időszakokba, akkor ez a faj a Kárpát-medencének a területén alakult ki, és annak idején, amikor még a majdnál jóval melegebb éghajlat uralkodott itt, akkor széles körben elterjedt volt. Nagyon sok helyen megtalálták a maradványait különböző rétegekben, de a jégkorszakok következtében, mert ez egy melegkedvelő faj, és langyos vizeket kedvel, ezeknek a száma nagyon lecsökkent, és tulajdonképpen csak langyos vízű forrásokban tudták átvészelni ezt a időszakot, és a jégkorszakok elmúltával már nem tudtak visszatelepedni eredeti élőhelyeikre.
Gondolom, most sokan keresnek rá a bödöncsigára, vagy a fekete bödöncsigára a neten. Azért elmondom, hogy ne olyan csigát képzeljenek el, amit a fülünkhöz teszünk a tengerparton, hanem egészen picike.
Igen, ez egy legfeljebb 1 cm átmérőt elérő csigafaj, a háza ilyen gömbölyded. Az alsó része, ahol a csigaháznak a nyílása van, az lapos, és tulajdonképpen a csiga alig dugja ki rajta a fejét. A 2 tapogatóját lehet megfigyelni, amikor a köveken mászkál a víz alatt.
És fekete.
És mindig fekete színű, jellegzetesen.
És mitől bödön?
Bödön az leginkább az alakja miatt. Hasonló alakú csiga nagyon kevés van a hazai faunában. Egyébként ezeknek a csigáknak a ősei, rokonai még tengeri fajok voltak, és aztán onnan költöztek be édesvizekbe.
Kitai Belpál írta le, ő is adta neki ezt a népi nevet?
Nem, hazánkban először Kitai Belpál találta, aki ugye egy nagyon nevezetes kutatónk volt, nem csak a botanikai terén, de sok más tudományterületen is nagyokat alkotott, igazi polihisztor volt, és ő volt az, aki először megtalálta ezt a csigafajt az 1800-as években Diósgyőrben, és ő felismerte, hogy ez egy olyan csigafaj, amivel nem találkozott, és a naplójával leírta, de ő még nem adott neki nevet. Tudományos nevét később egy osztrák vagy német kutató adott neki, aki Ausztriában találta meg ezt a fajt, és ő nevezte elő, ő meg kifejezetten egy csigász, tehát malakológus kutató volt.
Tehát Kitaiben leírta, hogy láttam ilyen csigát, vagy hát nem egyet?
Igen, ő ezt leírta, megvannak a feljegyzései, majd Diósgyőr Island közelében találta, és tulajdonképpen, hogyha a kutatók így visszanyomozzák a csigának a kutatásának a történet, akkor ez nagyon jól látszik, hogy ő már a tudományos leíró előtt néhány évvel ismerte ezt a fajt is a lelőhelyét, csak mivel nem csigákkal foglalkozott, ezért ő nem ásta bele magát, hogy vajon új faja vagy nem új faj, hanem azt írta, hogy a fekete színű bödöncsigát, neritinát talált itt a területen.
5 helyen élt az országban. Vegyük sorra Diósgyőr. Miért tűnt el onnan?
Diósgyőrből akkor tűnt el, amikor a strandfürdőt létesítették. Ezt nyomon tudjuk követni, ezeket az eltűnéseket, mert a kutatók, amikor megtalálták őket, akkor rendszeresen jártak oda ők, vagy más kutatók gyűjteni ezt a fajt. És ha ezt látjuk, ezt a sort, akkor kiderül az az időszakunk, egyszer csak eltűntek a csigák. Diósgyőrbe, ez a diósgyőri strandnak a megépítésével esik egybe. Feltétlenül az 1960-as években tűnt el a faj Diósgyőrből. Amikor a diósgyőri strandot először átadták, azt az időszakot még átvészelte, vannak utána zsűjtési adatok, de volt egy kapacitás növelés, és akkor már olyan változások történtek, hogy utána nem találták meg ezt a fajt. Tulajdonképpen nagyon sokáig nem is volt elfolyó víz, hiszen ott a forrásokat teljesen befoglalták. Ivóvíz hálózatba is, strandba is, és a felszínen csak a strand túlfolyója jelentette az egyetlen olyan vizet, ami az egykori források helyén maradt.
Tehát akkor az a lényeg, hogy ő folyóvízben él, vagy élhetne?
Igen, ő kifejezetten a langyos vízű folyóvizeket kedveli, de ott is a források környékét. Ugye a langyos vizek azok azt jelentik, hogy a hagyományos 9-12 fokos karszizeknél melegebb vizekről beszélünk, nem sokkal melegebbről, egy 15-25 fokos vizekről beszélünk, ezeket langyos víznek nevezzük.
Hát ilyen a Miskolctapolca is, ott mi pusztította ki a Bödöncsigát?
A Miskolctapolcán szintén hasonló volt a helyzet, ott is az érdekes szituáció volt, hogy egy langyos vízű és egy hidegvízű, bővízű forrás is eredt a területen. Először a meleg vizekre építettek itt egy barlangfürdőt, ezt valahogy még átvészelte a csiga, aztán utána a hidegvizeságra ráépítették ugye a vízművet, amely ma is Miskolc vízállátásának egy jelentős részét adja. Még itt nem is vannak adatok a vízmű megépítése után, de aztán történt itt is egy kapacitásbővítés, ami valószínűleg elvitte teljesen azt a vizet, ami a csigáknak szükséges volt a fennmaradáshoz.
Volt Miskolcon egy számomra ismeretlen előfordulási helye, bennem vagyok Bödöncsiga szakértő, és mondhatom, hogy mindegyik számomra ismeretlen volt eddig, kivéve Kácsot, a Királykút.
A Királykút Miskolcnak a keleti végében található, a Csanyik-völgy közelében nyílik egy forrásvölgy nevezetű terület, amelynek a bejáratánál található a Királykút. Igazából ez egy kicsit bizonytalan hely, itt van nagyon régi adata ennek a fajnak, egy malakológus találta itt a területen, és le is írta, de később aztán rajta kívül más nem találta meg ezt a csigafajt. De ez hozzátartozik az 1920-as években, itt építettek egy vízművet, ez is nagyon sokáig Miskolcnak egy fontos vízellátó területe volt, most éppen szünetel, itt tulajdonképpen a felszínen már nem is figyelhető meg forrásán, ez teljesen be van foglalva.
Most közeledünk Kácshoz, még megállunk Sájnál, vízfőforrás, ez is egy volt élőhelye, és innen most nem folytatom tovább, mert a történet valahol itt talán vesz egy pozitív fordulatot, Sáj.
Igen, Sájon is élt ez a faj, ott Vásárhely István talált meg először a bükknek a neves természetbúvára, és nagyon sokáig gyűjthető volt a faj, jellemző módon a 1970-es években épült ott a vízmű, és a vízmű létesítésével egy időben eltűnt a faj a területről. Aztán a 2000-es éveknek az elején volt arra egy szándéka a hazai malakológus kutatók körében, hogy ezt a rendkívül veszélyeztetett csigafajt megpróbálják visszatelepíteni legalább a hazai élőhelyekre. Ennek érdekében megvizsgálták a lehetőségeket tudományosan, beszerezték a szükséges engedélyeket, és az egyetlen megmaradt hazai élőhelyükről, Kácsról elkezdték ezt az áttelepítést. Több helyen próbálkoztak az országban, Miskolc-Szapolcára is próbálkoztak, ott nem sikerült az áttelepítés, viszont Sájon, ami Kácshoz a legközelebb található, ott az áttelepítés sikerült. És néhány százegyed áttelepítése után sikerült ott egy olyan stabil populációt kialakítani, ami napjainkra már egy igen jelentős méretű vénő, több száz méter hosszan megtalálhatók a csigák a patak medrében.
Mielőtt Kácsról beszélnénk, azért föltűnt nekem valami az, hogy mind az öt egykori, ez a jelenlegi élőhelye egy megyére korlátozódik az országban. Ez Borsodaba-Üzemplén vármegye. És azt mondod, nem.
Van még egy lelőhelye, egy régi lelőhelye, az Tata, ugye ott rengeteg forrás és víz fakad. Tatán több helyen is élt az angol kertbe, illetve a fényes forrásoknak a területén. Onnan is eltűnt sajnos a faj. Ott az okozta a problémát a környező területeken intenzíven működő bauxitbányászat, mélyműveléses bauxitbányászat miatt a karszizet ki kellett termelni. Lehessen bányászni, és ez jelentős karszíz csökkenést okozott a környező hegyvidékeken. Nagyon sok forrás elapadt, ennek esett áldozatul ez a forrás is. És ami nagyon szomorú, hogy bár az utóbbi években már visszajöttek a vizek, újra emelkedik a karszvízszint, ide is próbálkoztak a csigák áttelepítésével, de sajnos itt sem jártak sikerrel.
egy fajról beszélünk, a fekete bödöncsigáról, de igazából egy-egy ilyen forrás eltűnés, egy vízes élőhely megszűnése, egy forrás kiapadása nem egy fajt ránt magával.
Igen, a források rendkívül gazdag élővilággal rendelkeznek. Elsősorban az állattani vonatkozásaik a jelentősek. Nem csak csigák élnek ezekben a forrásokban, de a legkülönbözőbb gerincszeneket megfigyelhetjük. Férgek, giliszták, bogarak, kérészek, álkérészek, szitakötő lárvák. Nagyon-nagyon sok faj fejlődik itt részben, vagy teljes egész életét a vízben töltve. Nagyon egyediek a források, mert sokuknak teljesen egyedi sajátos megjelenése van és körülményei. Nagyon sok az olyan faj, amelyek a források közül is csak néhányban figyelőhetők meg. A forrásokban nagyon sok az endemikus faj, ami egy adott forráshoz, vagy egymáshoz közeleső források csoportjára korlátozódik, csak az elterjedése. És mivel nagyon apró élőlényekről beszélünk, amiknek kevés a kutatója még napjainkban is, ezért nagyon sok olyan faj élhet ezekben a vizekben, amelyeket tulajdonképpen még nem is ismerünk, a tudomány még nem írta le őket. És ugyanakkor egy-egy forrásnak az elvesztése az azzal jár, hogy a benne lévő élővilág az teljesen megszűnik. A fajok jelentős része nem tud mozogni, nem tud átmozdulni, a teljesen vízhez kötött életmódú fajok nem tudnak elmenekülni egy másik forrásba. Így egy forrás tartósabb kiszáradása esetén az ott élő valamennyi faj kihalhat. Ami egy érdekes dolog, hogy miért kell odafigyelni az ilyen egyedi langyos vízű élőhelyekre. Nagyvárad mellett Püspökfürdőnél volt egy szomorú történet. Püspökfürdőn volt egy langyos vízű tó, amit szintén ilyen mélyből feltörő langyos vízű források tápláltak. Nagyon értékes élőhely volt. Élt benne egy csiga, ami az egész világon csak abban a tóban élt. Egy endemizmus. A jégkorszakokat mindent átélt. Nem is volt olyan kicsi, egy néhány centiméter nagyságú, az már látványosnak nevezhető csigafaj. Ezen kívül élt abban a tóban a nílusi tündérrózsa, amiről a kutatók megállapították, hogy nem betelepítve lett, mert már jégkorszak előttről is ott vannak a maradványai a különböző rétegekbe. És ez ebbe a tóba élt még ezelőtt néhány évvel is, illetve volt benne egy halfaj, Rakovica kerének hívják, ami szinte egy endemikus halfaj volt, és csak egyedül a langyos tóba volt megfigyelhető. A langyos víz a mélyebben még melegebb volt, ugye a felszínre jövve hűl ki annyira, ha lejjebb fúrunk, akkor ott melegebb vizek vannak, és erre ott a környéken nagyon sokan rájöttek, és nagyon sok olyan jóléti beruházás fejlesztés volt, aminek hatására kiszivattyúzták a mélyből a vizeket, ami oda vezetett, hogy egyszer azt vették észre, hogy kiszáradt a tó. Annyira eltűnt, próbálták pótolni, nem sikerült, nemes egyszerűséggel kiszáradt a tó, annyit tudtak csinálni, hogy kimentették belőle, amit még tudtak. A nílusi tündérrózsa most egy-két botanikus kertben próbál túlélni. A Rakovica kerét azt állatkertekbe tudják szaporítani, de nincs hol visszatelepíteni, mert nincs tó. A csigát pedig hiába mentették ki, nem tudtak olyan körülményeket biztosítani, hogy szaporodjanak az egyedek, így szépen lassan egy-két év múlva a teljes állomány elpusztult, és kihalt egy faj.
Ez előfordulhat? Tehát most száradnak ki a források?
Hogyha hosszabb távon gondolkodunk, akkor igen, tapasztalható ez, hogy csökken a forrásoknak a vízhozama. Ennek természetes és mesterséges okaik is vannak. A csökkenő csapadékmennyiség azt eredményezi, hogy kevesebb csapadék szivárog be a hegység belsejébe, és ezért kevesebb jelenik meg a forrásokba is, illetve az emberi tevékenység kapcsán a vízre egyre nagyobb igény van, és egyre nagyobb szükség. Az emberiségnek egyre nagyobb a vízigénye, ezért egyre többet veszünk ki a karszvízkincsünkből is, ami ahhoz vezet, hogy lassan, de biztosan fogy.
Ne is mondd, mert eszembe jut az, amikor a Mátrába túráztunk, és három forrást jelzett a térkép, mondjuk nem viszünk vizet, mert három vízvételi pont is lesz, mind a három ki volt száradva. Az utolsó úgy száradt ki, hogy már futottunk felé a kulaccsal.
Igen, nagyon könnyen változhat a forrásnak a vízhozama is. Nagyon sok forrás annyira kötődik akár az aktuális csapadékmennyiségekhez, hogy tulajdonképpen csak nagyobb esők után van benne tartósabban víz, és az évnek egy jelentős részén vagy teljesen ki vannak száradva, vagy csak egy minimális víz csorog bennük. Vannak olyan források, amik egy-egy nagyobb eső után már néhány órával megemelkedik a vízszintjük, és aztán tulajdonképpen, ahogy átfolyik rajtuk ez az esővíz, utána vissza is esik egy minimális szintre.
Az ivás után most térjünk rá a fürdésre. Kács egy régi fürdőben találta meg a fekete bödöncsiga az utolsó menedékét.
Igen, Kács községnek az északi határán egy nagyon érdekes hely található, ahol pontos számot nehéz ma már megmondani, de körülbelül 12-15 forrás fakadt egy viszonylag kis kiterjedésű területen. Ezek között vannak langyos vízű források, és vannak hidegvízű karszforrások is. Ez nagyon érdekes, olyan ott a helynek a geológiája, hogy egymás mellett vannak mészköves és riolitufás, tehát vulkánikus kőzetek, és tulajdonképpen ezeknek a határán a mélyből fel tudott jönni ez a geotermikus energiák által melegített, langyosan tartott víz, amely Kács esetében 21 Celsius fokot jelent. Ráadásul nagyon kedvező, hogy a források miatt itt egy nagyon bővízű vízrendszerről van szó. Ezért lehetséges az, hogy nem csak a forrásokban fordul elő a csiga, hanem magában a Kácsi patakban is a felső közel 900 méter hosszú szakaszán mindenütt megfigyelhető napjainkban is.
Mondjunk valamit erről a fürdőről, ez már csak volt fürdő, ez a múlté.
Az eredeteit kutatva valószínűsíthető, hogy egykor már a Kács községben tevékenykedő bencés szerzetesek is ismerték ezt a helyet, és különböző gyógyító tevékenységhöz alkalmazták az itteni vizet. Erről viszonylag kevés írásos emlék áll fent. Maga a fürdő területén álló épület, fürdőház, az 1800-as évek közepén épült, pont azzal a céllal, hogy az ott folyó langyos vizet, amelynek ráadásul nagyon sok gyógyhatást tulajdonítottak a különböző ásványi anyag tartalmi miatt, ki tudják használni az arra látogatók. Aztán későbbiekben voltak időszakok, hullámvölgyek, amikor kevésbé működött, aztán többször fejlesztették. Amikor a virágkorát érte a terület, akkor még majdnem egy vasúti szárnyvonalat is építettek Kács községbe, hogy el tudják látni ennek a helynek a turista forgalmát, vagy elérhetőségét. Illetve a későbbiekben egy strandot is nyitottak mellette, hogy még nagyobb közönség számára tudják elérhetővé tenni ezt a vizet. Mindkettő, a fürdőház és a strand is nagyon sokáig működött. A fürdőház területén ide után már üdülő működött, táborok működtek, az eredeti funkcióját az fokozatosan elvesztette, és végül aztán az 1990-es évek környékére már annyira csökkent az érdeklődés a kereslet irántuk, hiszen itt azért mégis a 21 fokos vízről beszélünk, hogy nem nagyon volt fenntartható, ezért a fürdőház és a strand is lassan bezárt, és átadta a helyét a természetnek.
De azért együtt tudott ott élni a Bödöncsiga és az ember, ugye? Vagy volt rá különösebb hatással a fürdő élet?
Hál' Istennek nem volt olyan óriási hatással, mert nagyon intenzív beavatkozásokat nem végeztek. A patakmedreket valószínűleg rendezték olyan szinten, hogy kiegyenesítették őket, de terméskül volt kirakva az oldaluk. Tehát nem volt olyan beavatkozás, ami egyszerre az egész patak szakaszt érintette volna, így megmaradtak a csigák. Aztán ugye itt is létesült egy vízmű, a Hidegágon, egy viszonylag nagy kapacitású vízmű, de feltétlenül amiatt, hogy a hideg vízvág mellett voltak langyos vízvágak is, így abban az időszakban, amikor építették a vízművet, meg volt a lehetősége arra a csigáknak, hogy ha a hideg vízvágban nem is, de a langyos vízvágban fennmaradjanak. Valószínűleg ennek köszönhető az, hogy mi ma is megfigyelhetjük itt a fajt.
Sőt, biztosítéka lehet a jövőre nézve a fennmaradásának, hogy a területet megvásárolta a Nemzeti Park Igazgatóság?
Igen, ezt nagyon fontosnak tartottuk, látva a tapasztalatokat, hogy a többi helyszínen milyen véget ért az ott lévő állományoknak a sorsa, hogy mindenképpen fokozott védelmet biztosítsunk ennek a fajnak. Faji szinten fokozottan védett ez a faj. Magyarországon mindössze két csiga élvez fokozottan védettséget, és az egyik a Fekete-Bödöncsiga. De szükségesnek tartottuk, hogy a területet is megszerezzük, hogy ezáltal biztosítsuk, hogy ne történhessen ott olyan tevékenység, olyan fejlesztés, olyan beruházás, vagy egy olyan véletlenszerű, nem tudatos, átgondolt tevékenység, aminek hatására elpusztulhatnak az állományok, illetve elkezdtük a területnek a védetté nyilvánítását is, így reméljük, hogy hamarosan természetvédelmi területnek nevezhetjük a Kácsi források környékét.
A Fekete-Bödöncsigáról Farkas Rolandot, a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi referensét hallották. Most irodalmi részlet következik. A felolvasó Tóth Levente.
Farli móvat. Ilyen kutya nincs is. Aztán egy szép este, amikor hazaérkezett a könyvtárból, ez az állat is ott loholt a nyomában. Neve, röviden, Főherceg fáradhatatlan bajnok volt. Körülbelül az ebédlő asztalunk lapjáig ért, és amennyire mama meg én meg tudtuk ítélni, főként végtagokból és nyelvből állt. Papát meglehetősen felháborította léhaságunk, és dőfösen tájékoztatott bennünket, miszerint főherceg fajtiszta, gondosan kitenyésztett, terepre idomított írszetter, bármely igénye szakértőnek szíve gyönyörűsége. Minket azonban nem sikerült mélyebb tiszteletre hangolnia. Ami engem illet, lehetett felőlem ez az ebb még oly nemesi származású, elnyerhetett a kiállításokon még oly tömérdek serleget és szallagot, az én szememben példátlanul hasznavehetetlen jószágnak számított, amit mindössze egyetlen tulajdonsága ellensúlyozott. Mérhetetlenül csodáltam ugyanis a tunyaságát. Életemben nem láttam még kutyát, amelyik annyira értett a henyéléshez, mint főherceg. Egy pillanatig abba nem hagyta, kivéve, mikor kivászorgott a konyhába a mosogatóhoz, és teli szürcsölte magát vízzel. Bármerre járt, nedves, ragacsos nyomok jelezték az útját. Más egyébbel nem igen lopta be magát a szívünkbe, lévén tökéletesen ütődött. Mama esetleg még elnézte volna nyilvánvaló tökéletlenségét, ha nem kérnek érte annyit, amennyit kértek. Ezt viszont egyáltalán nem volt hajlandó elnézni, hiszen a tulajdonos $200 követelt az ebért, és nekünk épp oly kevéssé állt módunkban annyit áldozni rá, mint ahogyan egy kedilekket sem engedhettünk meg magunknak. Főherceg másnap reggel távozott körünkből, ám papa korán sem csüggett el, és tisztán látszott, hogy előbb-utóbb újra megpróbálkozik. Szüleim már elég régen éltek együtt, hogy fenntartsák azt a rendkívül kényes erőegyensúlyt, amelynek révén egy házas pár képes elviselni egymást. Mindketten szakértői szinten hajtották végre a házas élet politikájának cseles hadműveleteit, csak hogy mama valamicskével mélyebb szakértelemmel rendelkezett. Világosan tudta, hogy a kutya beszerzés immáron elkerülhetetlen, és azon a porban úszó augusztusi napon, amikor a sors a küszöbére vetette a kacsás fiút, ahogy a későbbiekben emlegettük, igazán fényes tanújelét adta rátermettségének, amint habozás nélkül kiragadta a kezdeményezést papa kezéből. A kacsás fiú kutyakölykének megvásárlásával nem csak hogy olyan lépés előnyt teremtett magának, amellyel elébe vághatott a papa ízlése szerinti, bizonnyal igen költséges ebb beszerzésének, hanem sikeresen megtakarított 6 centet is készpénzben. Mama soha életében nem vetette meg az olcsó alkalmi vételeket. Mire hazaérkeztem az iskolából, az alkalmi vétel már otthonra talált a konyhában egy szappanos doboz mélyén. Mi tagadás, még a legalkalmibb áruhoz képest is elég gyanúsan festett. Csont és bőr kis testét dúsan lepte a rászáradt tehén trágya, és valahogy rövidlátó hunyorgással pislogott fel rám. De amikor mellé térdeltem és bedugtam hozzá puhatolózó kezemet, nekiveselkedett és olyan kielégítő gyönyörűséggel mélyeztette kölyökfogát a hüvelyk ujjamba, hogy tüstént elpárolgott minden kétségem. Tudtam, hogy ő meg én tüneményesen kijövünk majd egymással. Papa bezzeg egészen másként fogta fel a dolgot. Aznap este 6 óra tájt jött haza, és jó szerint még be sem került az ajtón, már is rázendített egy az imént látott Springer Spaniel szuka dicséretére. Eleinte úgy szólván oda sem figyelt, hogy mama félbeszakítja a dics himnuszt, és megjegyzi, van már kutyánk, kettő pedig alkalmasint sok lenne a jóból. Amikor végre megszemlélte a szerzeményt, szóhoz sem jutott a felháborodástól, ám a csapda kifogástalanul bevált, remekül működött, és mielőtt papa magához tért volna egyáltalán, mama elsütötte titkos fegyverét. Hát nem aranyos, mondd drágám, fuvolázta édes hangon. És milyen olcsó volt. Van sejtelmed, hogy sikerült megspórolnom neked 199 dollárt és 96 centet? Ebből bőségesen kitelik az összes töltény meg az a méregdrága puska, amit vettél. Papát kilőtték, de villámgyorsan összeszedte magát, gőgös megvetéssel a kölyökre mutatott, és keserűségtől éles hangon visszavágott. De a korság essen bele, ez a micsoda, nem vadászkutya. Mamánál készen állt a válasz. Honnan tudod ezt, kedvesem? Kérdezte szelíden, hiszen még ki sem próbáltad. Ezt már végképp nem lehetett kivédeni. A kölyökről ugyanis épp oly képtelenség volt megjósolni, hogy mivé fejlődik, amilyen képtelenség lett volna kielemezni, hogy miféle ősöktől származik. Papa hozzám fordult támogatásért, de én nem mertem a szemébe nézni, és papa akkor ráeszmélt, hogy jóvá tehetetlenül kijátszották. A vereséget azonban szokott jó kedélyével fogadta, világosan és máig érvényes bámulattal emlékszem, mit mondott barátainak, akik alig három nappal később néztek be hozzánk egy pohár esti itókára. A viszonylag megtisztított és már-már kissé hízásnak induló kölyök ünnepélyes bemutatásra került a vendégek előtt. Importált fajta, közölte papa szándékoltan szerény hangnemben. Értesüléseim szerint ez az egyetlen példánya az egész nyugaton. Prince Albert Retriever, ha nem tudnátok, felföldi vadászatoknál egyszerűen párja nincs. A vendégek átallották bevallani tudatlanságukat, minek következtében tétován szakértői pillantásokkal méregették az ebet. Milyen nevet adtál neki? Érdeklődött egyikük. Én azonban ekkor csúnyán gáncsot vetettem papának, mielőtt válaszolhatott volna, elébe vágtam. Én Korcsinak neveztem el, jelentettem ki, és valósággal megfagyott bennem a vér, amilyen szemet meresztett rám papa. Aztán hátat fordított nekem, és bizalmasan vendégeire vigyorgott. Tudjátok, ezekkel az előkelő tenyészetekből kikerült példányokkal nem ártám vigyázni, magyarázta. Nem mindig hasznos elárulni nekik a törzskönyvi nevüket. Okosabb, ha az ember valami közönséges polgári néven szólongatja őket, mint például Bodri vagy Szimat, sőt, kuncogott cinkosan, esetleg Korcsi.
Fellém evett, ilyen kutya nincs is című könyvének harmadik részét hallották. Felolvastatót Levente színművész. Műsorunk ezzel már a véget ért. Búcsúzom a zenei szerkesztő Túri Sarolta és a technikus Fehér József nevében is. A szerkesztőt Tikovics Ernőt hallották. A most elhangzott adást pénteken 10 óra 30 perctől megismételjük.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Szentek, szentéletű emberek.
Szent 9. Lajos király. A szenti avatottak között több uralkodót is tisztelünk, mint például Szent István magyar királyt, Szent László királyunkat, Szent Vencelt, Szent Henriket, Szent Ferdinándot és másokat. Közöttük tiszteljük a francia Szent Lajos királyt, aki a Párizstól néhány kilométerre lévő Poissyben született 1214-ben. Édesapja, 8. Lajos király halálakor mindössze 12 éves volt. Édesanyja a mélyen vallásos Szent Blanka, fiából igazi Krisztus követőt akart nevelni, s többek között ezt mondta neki. Fiam, inkább lássalak a koporsóban, mint egyetlen halálos bűntől beszennyezetten. Blanka anyai szívének szeretetével ültette el fia lelkében a keresztény kötelességtudatot, lelkiismeretességet és a bűntől való irtózást. De jó lenne, ha a szülők ugyanígy törekednének gyermekeik vallásos nevelésével, és az erényeket ültetnék a szívükbe. Kötelességtudatot, lelkiismeretességet, a bűntől való irtózást. 1226. november 29-én királlyá koronázták Lajost. 1234. május 27-én pedig feleségül vette a 13 éves provánci Margitot, de az esküvőt követően még 6 évig egymástól távol éltek, mert az anyakirályné így akarta. Házasságukban 11 gyermek született. Az ország kormányzását 1236-ban vette át Lajos. Nem sokára leverte harmadik Henrik angol király által szított francia lázadást. 1244-ben súlyos beteg lett, és ekkor fogadalmat tett, hogyha fölgyógyul, keresztes hadjáratot vezet a Szentföldre. Nyílt csatában legyőzte az ellenséget, de mégis a szaracénok fogságába került, s csak nagy váltságdíj ellenében térhetett vissza országába. Magánélete inkább hasonlított egy szerzeteséhez, mint egy királyéhoz. Naponta szentmisén vett részt, és elimádkozta a teljes papi zsolozsmát. Lemondott kedvenc sportjáról, a vadászatról is Istenért. Egyszerűen öltözött, ami akkoriban nem volt divat. Sokat bőtölt, vezeklővet viselt, ostorozta magát. Messze földön híres volt türelméről és alázatosságáról, ami általában véve nem mondható az uralkodók többségére. Rajongásig szerette feleségét. Nem ismert fáradtságot, ha a szegényekről volt szó. Még a leprásokat is saját kezével ápolta. Az országban betiltotta a párbajozást. Az eretnekekre és a káromkodókra igen szigorú büntetéseket szabott ki. Pártfogása alá vette mind a két koldulórendet, és támogatta Robert de Sorbont egy katolikus egyetem alapításában, mert később Sorbonról neveztek el. Politikai nagyságát az is bizonyítja, hogy visszaadta Angliának a nagyapja által erőszakkal elvett angol területeket. Ez olyan nagy megbecsülést váltott ki Európában, hogy más uralkodók nézeteltéréseik rendezésénél őt kérték fel a békebíró szerepére. Uralkodás alatt Franciaország egyik legnyugodtabb korszakát élte. Amikor az egyiptomi szultán 1261-ben elfoglalta Palesztina legnagyobb részét, Lajos király keresztes hadjáratot szervezett, és 60 ezer fős sereggel indult a Szentföldön szenvedő keresztények segítségére. Tunis kapui előtt kolera járvány ütötte fel a fejét, és ezrével haltak meg katonái, majd a fia, és legvégül ő maga is. Utolsó kívánsága az volt, hogy magához vegye a szent útravalót, az oltári szentség Jézust, majd fektessék hamuval hintett zsákra. 1270. augusztus 25-én hunyt el. Lajos a keresztény királyok eszményképe. Sok közös vonást találunk Lajos és Szent László király között. 8. Bonifác pápa avatta szenté 1297. augusztus 11-én. Amiben lehet, kövessük Szent Lajos példáját, a mise imádsága szerint is. Istenünk, te Szent Lajos királyt, a földi kormányzás gondjai közül mennyei országot dicsőségébe emelted. Közben járására add, hogy földi feladatainkat úgy teljesítsük, hogy elnyerjük örök országodat. Thank you.
Legyetek szentek. Lelkiségi irodalom.
Kedves hallgatóink, Robert Fulcom Már az óvodában megtanultam mindent, amit tudni érdemes című írásának 8. részét Tóth Levente színművész olvassa fel. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkeszti.
Robert Fulcom Már óvodában megtanultam mindent, amit tudni érdemes. A szomszéd tegnap kitisztította az ereszt. Az ereszt csatornát is. Nem először tette, már tavaly is láttam, hogy csinálja. Hihetetlen. 40 évig azt sem tudtam, hogy vannak emberek, akik kitisztítják az ereszt. Arra pedig a mai napig nem tudtam rávenni magam, hogy én is megtegyem. Bámulom azokat, akik elvégzik az ilyesmit, akik rendezett életet élnek, akik mindig teszik a dolgukat, ráadásul jól. Hallottam emberekről, akik minden hónap végén kiegyenlítik a tartozásaikat. Hihetetlenül hangzik, tudom, de esküszöm, hogy igaz. Ezek az emberek iratszekrényekben, nem cipős dobozokban tartják rendszerezett, sorba rakott, valóban szükséges iratokat tartalmazó dossziéikat. Ha valamire szükségük van, tudják, hogy hol keressék. Rend van a mosogatójuk alatt, a szekrényeikben és a kocsijuk csomagtartójában. Évente kicserélik a kazánszűrőt. A mechanikusan működő tárgyakat rendszeresen megolajozzák. Vásárolt holmiuk mindig a garancia időn belül romlik el. A zseblámpájuk működik, sőt, azt is tudják, hogy hol van. Pontosan emlékeznek, mikor volt az autó utoljára szervizben. A szerszámaik a garázsban lógnak szögre akasztva éppen ott, ahol lenniük kell. Adóbevallásuk tényeken, nem becsléseken és fohászokon alapszik. Amikor este lefekszenek aludni, a tennivalók listáján minden egyes tétel át van húzva. Reggelente tiszta fürdőköpeny várja őket az ágy mellett, kikészítve. Zokniaik a fiókban, párosával összegöngyölve bizony, és amikor az új nap reggelén kilépnek az ajtón, pontosan tudják, hol az autó kulcsa, nem aggódnak az akkumulátor állapota miatt, nem töprengenek, vajon van-e elég benzin a tankban ahhoz, hogy elérjenek a munkahelyükig. Hát vannak ilyen emberek, akikkel minden rendben van. Ők nem alattvalók a káosz birodalmában, rájuk az entrópia törvényei nem vonatkoznak. Nap mint nap találkozom velük. Nyugodt, könnyed támaszai a társadalomnak. Az ő nevüket szedték vastag betűvel az iskolai évkönyvekben, ők voltak mindannyiunk példaképei. Ők azok, akiknek sikerült. Ja, én nem tartozom közéjük. Mindennapi életem teendőit annyira tudom kezemben tartani, mintha egy zsák bolhát kellene összeterelnem. Az élet olyan, mint a légó gyakorlat. A részleteket most hagyjuk. Van azonban egy visszatérő vágyálmom, mely mindenen átsegít. Ez pedig a bot csiszoló álom. Egy szép napon be fog kopogni hozzám egy előjárókból álló bizottság, és közli, itt az ideje, hogy elvégezzem a csiszolt bot rítusát. Az igazában jó lelkű, de krónikusan rendetlen alakok beavatási szertartását. Ez a következőképpen történik. Azért választanak ki, mert tudják, nagyon jó szívem van, és végre eljött az idő, hogy megkegyelmezzenek nekem. Először is, egy héten át mentesülök mindenfajta kötelezettség alól. A naptáramban üresen állnak majd a lapok, nem lesznek bizottsági ülések, lejárt határidők, számlák, levelek, elintézetlen telefonok. Egy szép helyre visznek, ahol minden csendes lesz, békés és zen buddhista. Gondoskodni fognak rólam, finom ételekkel traktálnak, gyakran megdícsérnek. A feladatom mindössze ennyi lesz. Egy hetet kell a bot simára csiszolásával töltenem. Adnak smirlit, citromolajat, rongyokat és persze a botot, egy szép, de közönséges fadarabot. Semmi más dolgom nem lesz, mint hogy lecsiszoljam a botot, amennyire csak tudom, amikor csak kedvem tartja. Ennyi az egész. Csiszold a botot simára. A hét lejártával az előjárók visszatérnek, ünnepélyesen ellenőrzik a munkát. Megdícsérnek a szakértelmemért, érzékenységemért, lényeglátásomért. Így még egyetlen botot sem csiszolt le senki, kiáltanak majd fel. Benne leszek a tévében és az újságokban. A történet címe ez lesz. Egy lelkeméjén rendes és jó szándékú férfi bámulatra méltó tökéletességgel csiszolta le a botot. Csendes diadallal kísérnek majd haza. Családom és szomszédaim tisztelettel néznek rám. Az utcán az emberek értőn rám mosolyognak, integetnek, s feltartott hüvelykujjukkal fejezik ki az elismerésüket. A létezés egy magasabb szintjébe lépek át. És ez még nem minden. Ettől kezdve nem kell eresz csatornákkal törődnöm. Csekkfüzetemet, dossziéimat, nyomtatványaimat, szekrényeimet, fiókjaimat, adóbevallásaimat, még a kocsim csomagtartóját is más fogja rendben tartani helyettem. Mindezzel nekem már nem kell foglalkoznom. Mindörökre megszabadultam a tennivalók kötelékeitől, mert lecsiszoltam a botot. Rápillantok, ott lóg a kandalló fölött. Büszke lehetsz, botcsiszoló, ez már valami. Mi több? Elég. Istenem, bár így lenne. A szomszédom és én mindig gyanakodva méregetjük egymást. Szerintem ő megátalkodott Gereb Jéző és lapától, aki állandóan beleavatkozik a föld természetes életébe. Abból a nemzetségből származik, amelyik meghódította a vadont. Ő kevésbé kacskaringósan fogalmaz, szerinte egész egyszerűen lusta vagyok. Ősszel minden hétvégén kis kupacokba gerebjézi a lehullott faleveleket. Amikor pedig havazik, lapátjával háborgatja a puha fehérséget. Egyszer kabzsiságból vagy mérgében még egy keményre fagyott dértakarót is ellapátolt. Nem szabad, hogy természet anyánk legyőzzön bennünket, mondogatja. Ilyenkor diplomatikusan elmagyarázom neki, hogy annyi esze sincs, mint egy tyúknak, hiszen több ezer éve minden ősszel lehullanak a levelek, és a föld egészen jól megvolt gerebjék és emberek nélkül. A jó öreg természet odapottyantotta a leveleket, ahová csak akart, aztán újra föld lett belőlük. Földre pedig szükségünk van, hiszen egyre fogy. Ami a havat illeti, nos, nekem nem ellenségem. Azzal, hogy havazik, Isten szólítja fel az embereket, lazítsanak egy kicsit, maradjanak egy napig ágyban és pihenjenek. A hó ráadásul magától elolvad, összekeveredik a levelekkel, és földé válik. Nem mondom, tényleg rendes a kertje, már amennyiben a rendesség erény. Az is igaz, hogy amikor legutóbb havazott, ő nem esett hasra útban az autója felé, én viszont igen. Nagyon jó szomszéd, még akkor is, ha folyton gerebjézés lapától. Elnézem neki. Az én kertemet viszont sárga, piros, zöld, barna mintás keleti szőnyeg borítja, az övét pedig nem. És mialatt ő lapátolta a havat, én üvegekbe gyűjtöttem, hogy nyáron narancslével kevergetve iszogathassam, és magnóra vettem a hóesés hangját. És aztán ezzel a szallaggal kötöttem át a karácsonyi ajándékokat. Lám, sok mindenre jó a hó. Karácsonyra egy üveg frissen eltett húlét ajándékoztam neki, és az üveg nyakát a húesés szallaggal kötöttem át. Én pedig egy gerebjét kaptam tőle. Kölcsönösen elmagyaráztuk, melyiket hogyan kell használni. Én úgy gondolom istentelen, és megpróbálom megtéríteni. Ő szerinte túlságosan vallásos vagyok, és szeretne kicsit visszafogni. De a végén, a leges legvégén úgy is én győzök, mert ő is, én is, te is, azzá leszünk, amivé a hú és a levelek, és oda kerülünk, ahová ők. Függetlenül attól, hogy gerebjézünk és lapátolunk-e, vagy sem. Ha megkérdezik a szomszédomat, mi a foglalkozása, azt fogja válaszolni, profi szerencsejátékos és maffiatag. Valójában biztosító ügynök. Egészséges undorral beszél szakmájáról, és ezt a szkeptikus hozzáállást mindenre kiterjeszti. Mindannyian szerencsejátékosok vagyunk, mondja. Az élet nem más, mint kocka, póker, lóverseny. De én imádom ezt a játékot, teszi hozzá. Szereti azonban bebiztosítani a tipjeit, ezért kétes kimenetelű esetekben mind a két oldalra tesz. Ennek filozófiája dolgozó szobájában olvasható a falon. Bíz embertársaidban, de mindig emelj osztás után. Bíz Istenben, de házadat mindig magaslatra építsd. Szeresd fele barátaidat, de költöz jó környékre. A versenyt nem mindig a leggyorsabb, a csatát nem mindig a legerősebb nyeri, de nem árt rájuk fogadni. A helyes út valahol a fordítsd oda a másik orcád, és a na ebből aztán elég volt között van. A győzelemről nem lényeges, az a fontos, hogy játszunk. A vereségről nem lényeges, az a fontos, hogy játszunk. A játékról azért játszunk, hogy győzzünk. Tényleg így gondolja? E szerint is él vajon? Nem tudom. De néha együtt pókerezünk, és nála kötöttem a biztosításomat. Szeretem a tipjeit. Hajunk havonta másfél centit nő. Nem tudom, honnan szerezte az értesüléseit, de Mr. Washington egy nap a fenti adatot közölte velem, midőn éppen borbélyainkat hasonlítgattuk össze. Ezek szerint az utóbbi 16 évben mintegy 2,5 méter hajamat vágták le. Nem gondolkodtam sokat ezen egészen addig, amíg fel nem hívtam a borbét, hogy megbeszéljem vele, mikor mehetek is. Megtudtam, hogy ott hagyta az állását, és most az építőiparban dolgozik. Micsoda? Hát hogy tehette ezt? Az én borbéjom. Úgy éreztem, mintha valaki meghalt volna a családban, hiszen kapcsolatunk sokkal intimebb volt, mint ami a nyilatkozási statisztikából valaha is kiolvasható. Eleinte csak szerepek voltunk egymás életében, a borbé és a vendég. Aztán vastag nyakú mucsai borbé és tintanyaló komcsi tiszteletes lett belőlünk. Havonta egyszer áttekintettük a világot, életünket, a dolgok állását. Összekülönböztünk a polgárjogi mozgalom, Vietnám és rengeteg választás alkalmából. Egymás tükrei, bizalmasai, gyontatói, terapeutái, társai lettünk. Együtt voltunk 30 évesek, együtt lettünk 40 évesek. Beszélgettünk, vitatkoztunk, tréfálkoztunk, de mindig tiszteletben tartottuk egymás véleményét. Végül is én csak egy vendége voltam, neki pedig borotva volt a kezében. Megtudtam, hogy apja vidéki rendőr volt, egy kisvárosban nőtt fel szegénységben, és sok rosszat hallott az indiánokról. Elmondtam neki, hogy nekem is kisvárosi gyökereim vannak, és én pedig a feketékről hallottam ugyanezt. Gyerekeink egykorúak voltak, a szülő lét különböző szakaszait együtt kínlódtuk végig. Hasonló történeteket meséltünk egymásnak, feleségünkről, gyerekeinkről, autó és pázsit problémákról. Megtudtam, hogy a szabad napján ingyen nyírja a szeretet otthon idős lakóit. Hát remélem, ő is tudomást szerzett egy-két jó tettemről. Szóval soha nem találkoztam vele a fodrászüzleten kívül, nem ismertem a feleségét és a gyerekeit, nem voltam nála vendégségben, nem ebédeltünk együtt. Ennek ellenére életem egyik rendkívül fontos pontja lett. Sokkal fontosabb, mintha szomszédok lettünk volna. Kapcsolatunk jellegét éppen a távolság szabta meg. Komoly veszteségért, hogy elment. Most úgy érzem, soha többé nem fogom levágatni a hajamat, bár 2,5 méter hosszan valószínűleg elég furcsán fog festeni. Fontos szerepet töltünk be egymás életében, anélkül, hogy tudatában lennénk. Nincs ez másképp a lelkész és gyülekezete esetében sem. Aztán ott van a sarki fűszeres, az autószerelő, a házi orvos, tanárok, szomszédok, munkatársak. Jó emberek, akikre számíthatunk kicsiny, de fontos dolgainkban. Ezek az emberek tanítanak, megáldanak, bátorítanak, támogatnak, vigasztalnak bennünket mindennapjainkban, de erről sohasem beszélünk velük. Nem tudom miért nem, de nem. És persze, mi magunk is ilyenek vagyunk. Emberek függnek tőlünk, figyelnek ránk, tanulnak szavainkból, utánoznak bennünket, anélkül, hogy valaha is megtudnánk. Ne adjuk olcsón magunkat. Kézzelfogható bizonyítékunk soha nem lehet arra, hogy mennyire vagyunk fontosak, de fontosabbak vagyunk, mint gondolnánk. Egy régi szufi történet jut erről eszembe, a jó emberről, akinek Isten megígérte, teljesíti egy kívánságát. Az volt a kérése, hogy tehessen jót másokkal, hogy ő maga ne tudjon róla. Isten teljesítette a kívánságát. Aztán rájött, hogy nem is olyan rossz az ötlet, és attól fogva ezt az adományt az egész emberiségre kiterjesztette. És ez a mai napig igaz.
Kedves hallgatóink, Robert Fulcom már az óvodában megtanultam mindent, amit tudni érdemes című írásának 8. részét Tóth Levente színművész olvasta fel. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette.